amik segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, és örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, drága testvéreim, a 161. dicséretünk első versét énekeljük. Siess keresztjén, lelki jót hallani. hallgassuk meg az énekkarom szolgálatát azzal az örömmel és szeretettel, amely örömmel és szeretettel készültek erre.
Ezt felel meg, örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalomunk a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség az. Isten tegye áldottá az ő szent igéjének, szívünkben befogadását gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk eképpen. Megvalló, megváltó Úrunk Istenünk, örökkévaló és mindenható Atyám, megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed napnak után sokféleképpen áthágtam, és mindezzel a te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált mondtam fejemben. De Uram, én szánom és bánom, hogy megsértettelek téged, égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet, és alázatosan menekülök a te irgalmasságokhoz. Könyörögvén hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban. Szállj meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atya, és bocsáss meg az én vétkeimet. A te szent fiad s az én megváltóm, az Úr Jézus Krisztus szerelmére. Árasz ki rám és növeld folyvást rajta, szent lelked ajándékait, hogy annak ereje által mind jobban megismerjen bűneimet, és ellene mondva a világ csábításának tagadjam meg az én hóemberem. Segíts szent lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, és teremjen szentségetnek és igazságnak gyümölcseit, amiket fogadjál tőlem hálaalkozatunk alázatos zsengélyeként. Légy közöttünk szent lelked által, áld meg úrvacsorai Isten tiszteletünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, a 171. dicséretünk hirdetésére. Megáll az Isten.
Ugyanakkor, ha ez a köztiszteletben álló ember egyszer védkezik valamit, és az ugye már titoknak is jó, meg nyilvánosságra is jó, de annak hatalmas hírértéke van. A mai gyermekek, akik otthon élnek szüleikkel, nem egy esetben, akik nézik a híreket televízióban, egyéb hírforrásokban, interneten, bárhol, ott csak azt látják, hogy ontják ezeket a nyomorúságos híreket, és egy idő után egy olyan vélemény alakulhat ki az egyszerű emberben is, hogy ebben a világban még csak rosszat tesz, jó sem, hogy semmi nincs. Hát mert annak nincs hírértéke, és valami nem hangzik el, akkor az bizonyára meg se történik, gondolnánk. Nyilvánvalóan, hogy a Bibliában is, sőt az Isten világában is vannak titkok, egyszer maga Jézus Krisztus is rászólt a tanítványra, amikor Krisztustól kérdeznek valamit a tanítványok, annyit mond Jézus, nem a ti dolgotok, hogy ezt ismerjétek, vagy tudjátok. És ezzel lezártnak vélni a dolgot. A Bibliában ráadásul minden olyan szükséges ismeret megvan, ami egy embernek az üdvösségéhez szükséges. Nem véletlenül van meg a Biblián végén található az a gondolat, hogy ez se ne tegyünk hozzá, se ne tegyünk el belőle. Mert a Biblia, még ha tetszik, mai divatos szóval élek, rendszerelmény szempontból is egy tökéletes íromány, amikor ezt végigkutatjuk. Ugyanakkor ott van előttünk a tudománynak a része, hogy a tudomány is vajon az esztendők telnek és múlnak, egyre több új és új dolgot tudnak felfedezni, amivel az emberiség javát igyekeznek szolgálni, általában mindig. Sajnos olyan tudományos ismeret is van, ami az emberiségnek nem a javára lesz, hanem a kárára, nem egy esetben nem kívánok részleteket mondani, talán egy az atombombának a kérdését említeni meg, de sok minden egyéb dolgot is nem említem. Tehát az, hogy az ember hogyan áll ezekkel a titkokkal, és hogyan tudom elfogadni. Pál apostol egy óriási titkot kap az Istentől, amit az Isten neki megjelenít. Amikor Pál apostolra gondolunk, például sokáig Jeruzsálemben és annak környékén is, nagyon sokszor, amikor megfordult, a zsidók számára hirdeti a Krisztusról szóló evangéliumot. Azután mindezek mellett rengeteg megalázásban van része, büntetésben, a szolgálatának a mellőzésében, majd egyszer csak elmondja Pál is, amikor elegelsz ebből, hogy lelkedtek rajta, ezután csak a pogányokhoz megyek, a Krisztus tanítását nyilvánvalóan a zsidók fogadták, ebből kifolyólag sem elvesztetett Pál apostolnak ez a fajta döntése, az ő hátterében valójában ez állt. Ugyanakkor Pál apostol egyfajta különös titkot tár fel mindenki számára, aki hallgatta őt a leveleiben is, a több levélben is konkrétan leírja ezt a konkrét titkot, a Galatákhoz, vagy a római levélben is, a Kolossi levélben is megfogalmazódik ez a titok, hogy a textus is ezt a titkot tárja fel. Az Isten adott számára egy különös kijelentést, ami Pál apostol számára kijelentés, és Pál apostol ezt már korábban ugye több oldalról is megfogalmazza, megmondja, hogy ez a kijelentés így szól, hogy a pogányok is körülös társaink. Ez akkor is ott nem egy egyszerű kérdés volt, mint látni fogjuk. Hiszen a textusunk ezt az izgalmas dolgot tárja fel, ennek a titoknak, amit az Isten Pálnak kijelentett, a lényegét. A textusunk első gondolata így szól, a pogányok örökös társaink. Miben? Hát az Isten ígéreteiben alapvetően, és ugye az, hogy én hiszek abban az ígéretben, vagy nem, az egy második kérdés, de önmagában az a tény, hogy a pogányok örökös társaink az Isten ígéreteiben, ugye, mint mondottam, Pál apostol előtti időben a zsidó ember számára ez abszolút elképzelhetetlen és lehetetlen volt. Az ő számukra létezett a tisztasági törvény, most ugye a Mózes 4. könyvében, az Ószövetségben sokat olvashatunk erről a tisztasági törvényről, hogy ki hogyan, milyen körülmények között tehette be egyáltalán a lábát, milyen tevékenységeket, ha megtett, akkor azután hány napnak kellett eltenni, újra bemelsen egyáltalán a templomba, és oda pogány ember be se tehette a lábát, elképzelhetetlen volt, csak érdekességként említem meg, hogy ma is a legtöbb iszlám mecsetben keresztény ember legálisan be se teheti a lábát, még turistaként, hogyha szeretném megnézni, hogyan néz ki adott esetben az iszlám épület. Az apostolok cselekedetéről szóló könyv például mennyire akkor Pál apostol a pogányok részére hirdeti Krisztust, és amikor visszatér Jeruzsálembe, hogyan fogják el a templomban, azt gondolják róla, hogy hát ott a pogányokat vitt be a templomba, majd oda viszik a hatalom elé, voltak, hogy bántalmazzák, megverik, követelik ki a lábordit, hogy végezzék ki, mivel megszegte a zsidó törvényt. Ez csak egy érdekes adalék abban a korból, ami konkrétan Pál apostollal is megtörtént, a tekintetben, hogy semmi közünk nincs a pogány emberekhez. És egy ilyen körülmények között mondja Pál, hogy örökös társaink. Milyen tapasztalat alapján mondja ezt Pál? Válaszolóban tetszik. Pál az ő munkásság nyomán, szolgálata nyomán egyre több gyülekezet alakul meg, ugye három misszió útja van Pál apostolnak, és nem egy esetben Pál visszatért azokba a közösségbe, azokba a gyülekezetekbe, amit az Isten kegyelméből ő elindíthatott, és nem egyszer azt tapasztalja, hogy bizony, ott egyre több ember megtér, és Istennel átadott életűvé válik, és hívő emberré válik, és akkor ezt a kérdést, hogy örökös társaink nem lehet megkerülni. Mert ha nem lenne örökös társaink, akkor meg se kérdele volna. És ezt a kérdést nem lehet kizárni. Épp ezért egy hatalmas dolog, amikor Pál azt mondja, hogy pontítok, hogy a pogányoknak is szól az Isten szava. És amikor ezt akkor is ott tudjuk még gondolni, hogy egy zsidó embernek ezt könnyű volt lenyelni, hát egyáltalán nem. Csak egy adalékot teszek hozzá, amikor ugye lesznek azok a keresztények, akik Izraelben, zsidó közösségben hirdetik az igét, és lesz majd Pál apostol vezetésével is sok olyan munkatárs tanítvány, aki a pogányoknak hirdeti az igét, és bizonyos különbség lesz a két csoport között, hogy a pogányoknak több mindent elengednek ugye a tanítványok tanácsa, hogy nem kell nekik megtartani, ami egy zsidó ember számára akkor is természetes marad, amikor ő megtért és Krisztushoz tért az ő egész életében. Egyáltalán tehát nem könnyű lenyelni ezt a kérdést, és akkor Pál apostol az Efézusiaknak mondja, hogy örökös társai a pogányok, és így fogalmaz neki Pál apostol maga is, hogy zsidó átterű volt, tehát jó szívvel mondhatta ezt így több összeállási személyben, és nyilván ő nagyon jól tudta, hogy ezt a zsidó nem fogja tudni lenyelni, ugyanakkor az efézusi gyülekezetnek hatalmas örömhír, hogy nem lehet megengedni azt, hogy különbséget teszünk zsidó vagy nem zsidó között. Nyilvánvalóan Pál apostol itt nem az egyszerű pogány emberre gondol, nem, hanem arra gondol, aki már az ígéretet megértette és elfogadta, hogy az az örökös társ. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy a pogányok örökös társai. Pál apostol ezt a titkot láthatta meg, eredmény, hogy a keresztény világ kialakul. Igénk második gondolata, hogy nem csak örökös társaim tudnék, hanem velük egy test. Ez a páli gondolat szinte még félelmetesebb akkor is volt. Nem az efézusiaknak természetesen, nekik evangélium és örömhír, hogy egy test lehetünk Isten választott népével, magyarán mi magunk is Isten választott népéhez tartozhatunk. És az embernek viszont ez egy viszontos. Egy gondolatban gondolni sem szabad, mint mondottam, ne felejtsük el, hogy Pál is számos alkalommal, amikor egy gyülekezetet elindított, előtte, hogy a település zsinagógájában is hirdette az igét, mint említettem, leülni a templomba zsidónak, görögnek egymás mellé egy templomba, még ez is elképzelhetetlen volt, hát még az, hogy egy test vagyunk. Mert magyarán az, hogy összetartozunk, és jobban, rosszban, szeretetben, minden nyomorúságban egyé kell válnunk Krisztusban, és Jézus Krisztusnak kell lenni a főnek, a vezetőnek. Már ezt megérteni sokkal, de sokkal nehezebb volt. Éppen ezért nem egyszer ez a kérdés, amikor azt mondja Pál, hogy egy test vagyunk. Pál, amikor egyszer egy hárban van, és azt mondja, hogy egy test vagyunk, akkor nekünk ma ez azt mondja, hogy tudja minden emberre tekinteni, akikért Krisztus meghalt. Kereszténységen belül körülbelül ez jelenti az a gondolat, hogy tudja minden emberre úgy rátekinteni, hogy Krisztus ő érette és meghalt. És ha ez sikerül, akkor ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy egy testé váljunk. A világon rengeteg olyan keresztény közösség van, ahol Istennek hála, ma már ez fontos szempont. Együtt tudunk örülni, hálát adni, Krisztus testéből részesedni, hiszen az úrvacsora vételére készülünk mi magunk is. Ettől függetlenül alapvetően az az egy test, aki Krisztus közösségéhez tartozik. És ez egy nagyon komoly olyan határ, amit nekünk jól kell tudni fölmérni és felbecsülni. Igény harmadik gondolata, Jézus Krisztus ígéreteiben velünk együtt részesednek az evangélium által. Pál apostol számára ez egy óriási tapasztalás, hiszen ahogyan a gyülekezetek elindultak, ahogyan Pál több esetben is meglátogatta őket, azt tapasztalta, hogy a gyülekezetek feje Jézus. Ő az igazi összetartó erő, ő az alap. Számára tehát ez evidencia volt. Ezért lettem, mondja ő is, Isten kegyelméből az ő szolgálja. Isten az ő hatalmának erejével ajándékozott, mondja Pál. Ez egy kedves testvéreim, aki átéli, hogy mindenre van elő a Krisztusban, aki megerősít engem, és az ige főleg akkor fontos, amikor bajban vagyok, amikor elúszik velem sok minden, amikor nem úgy sikerednek a dolgaim, olyan szerettem volna, vagy elhatároztam volna, és akkor meg tud találni engem ez az ige, hogy mindenre van erő a Krisztusban, akkor én is át tudom élni, hogy ez az erő ma is működik, hogy Pál mennyi erőt kapott. Nem lehet felbecsülni és fölmérni. Az a sok gyülekezet, annak az időben való utazás, de a gyülekezetekhez sokszor gyalogosan, vagy hajóval, vagy nem lehet tudni pontosan mindig, de legtöbbször gyalogosan, vagy hajóval közlekedett Pál apostol is ezekhez a gyülekezetekhez. És az, hogy volt eljel mindig erőt, bátorítást adni az Úr Jézus Krisztus evangéliumán keresztül, amit ő elmondott ott közöttük, önmagában ez egy hatalmas dolog, és a gyülekezetek megerősödtek, megmaradtak. Hiszen ezekre a gyülekezetekre mindenki emlékezik még. Igaz, hogy közben a lakosság, a keresztény lakosság, főleg a törökországi helyeken alapvetően kipusztult már a keresztény, mert más lett ott, de ma is őrzik azokat az épületeket, annak a maradványait, hogy ott valamikor Jézus Krisztus munkált. És Európában, vagy akár az ortodox keresztényeknél az egész világon, ma is nagyon sok olyan templom áll, ahol ma is Jézus Krisztus ügyét szokták elővenni, és arról szoktak beszélni. Amikor azt mondja Pál, még a saját helyzetét mérhetetlen alázattal, nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy hirdessem az evangéliumot. A Károli fordítás úgy fogalmazza, hogy nekem minden szent közül a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy hirdessem az evangéliumot. Miért mondja ezt Pál mérhetetlen alázattal? Válasz roppant egyszerű. Mert Pál mindig visszagondolt, hogy Istenet honnan hívta el. Ő nem az a fajta normális életvételi ember volt, aki kora fiatalságából megtért, mindig tette a dolgát becsülettel, helytállva, családjával, vagy hozzátart az ügyvalt, nem. Ő, emlékezzünk még, amikor elindul az apostol cselekedetei szókönyvére le, öldökléstől ihegyre megy Damaszkuszba, hogy minden Krisztus írott, ott ki fogok pusztítani, vagy megálltam ezt nektek, öldökléstől ihegyre. És ebből az állapotából téríti őt meg az Úr Jézus Krisztus. És áll eléje és megállítja, hogy ezen az úton tovább menjen. Mert az Isten akarat, hogy legyen kereszténység, és lesz kereszténység. Éppen Pál munkája keresztül. És Pál mondhatta volna többi tanítvány, kedves tanítványtársai, az Isten sokkal több gyülekezettel ajándékozott meg, sokkal több megtérő emberrel ajándékozott meg benneteket, bármelyikőtöket, és egymagam többet szolgált Pál apostol e tekintetben, mint a tanítványok, vagy az leírja az ősi leírások. Pál nem mondja soha. Ellenben azt mondja, hogy a legeslegkisebb vagyok a szentek közül. Annak a korban a keresztény szentjei, ugye a proféták és az apostolok voltak. És ezek közül a legkisebbnek sorolja be magát. És olyan megrendít ez a dolog, de ebben nem ez a fantasztikus rendjében, ebben az, hogy ennek ellenére az Isten mégis ő rábízza azt a titkot, és ennek ellenére rajta keresztül hangzik el a világnak, hogy az Isten mégis átbízta ezt a titkot, hogy hirdessen közöttetek ezt az evangéliumot. Ha tetszik, Pál apostol életének értelme, lényege, hogy egyrészt felismerte ezt a titkot, hogy az Isten a pogányoknak is adta az ő szavát, az ő igényét. Ez ma is így van, drága testvéreim, amikor végig gondoljuk ennek az igének minden egyes oldalát. És amikor arról szól, hogy az ő küldetése, elhívása, hogy egyrészt megértette, másrészt erről a titokról tesz bizonyságot az egész életében. És Pál apostol, aki követte az Isten elhívó akaratát, óriási dolgokat tud tenni, nem kívánom felsorolni az időre tekintettel. Olyan szép a befejező gondolat az igében, amikor azt mondja Pál apostol, kérlek titeket, ne csinkedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt számotokra dicsőségi az. Bizony keresztény egyházunk számára Pál apostol szenvedése, vagy a reformátorok szenvedése a sok-sok mártír, de gondolhatunk a mai Szír vagy Irakban levő háborút szenvedett keresztényekre. Egyrészt mi sajnáljuk őket emberként. De akkor arra a kérdésre gondolunk, hogy honnan volt erejük ekkora áldozatot hozni. Akkor a válasz ott van, hogy Krisztus adott az erőt. És akkor válaszol az, hogy az én szenvedésem a ti számotokra az Isten dicsőség. Nem elhárítani akarja magáról ezt a szenvedést. Nem ez a célja Pál. Nem. Hanem a világosság felmutatása, hogy a Krisztus világán belül ennek a szenvedésnek teljesen más értelme van. Az az értelme az Isten dicsőségére történt. Reformációra fogunk emlékezni néhány nap múlva, szerdai napon, és ott is, amikor végig gondoljuk a reformátor elejéket, akik igyekeztek a reformációt végezni, és közülük mennyien az életüket is adták oda, az bizony az Isten dicsőségére történt. És ma már ott tartunk a tekintetben is, hogy bizony a katolicsokkal is kezdi egyre akarni elfogadni, elismerni, szükség volt arra a reformációra. Mert valami olyasmire ajándékozta meg az egész lényeges egyházat, ami örökérvényt értünk. Tudjuk így hálát adni, és tudjuk így készülni az úrvacsora vételében, hogy ezt a titkot mi magunk is megjelenítjük. És ebben a titokban nekünk egy dolgunk van, hogy a mai világunkban tudjuk elfogadni, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Azért is, aki nem hisz benne. Mert majd amikor az Úr Jézus úgy látja, hogy valami elhívja, őnek is fog hitet ajándékozni. Ebbe segítsen Isten mindjárt, hogy itt legyen támmenni. Feleljünk az ige hirdetésére, 227. dicséretünk első versére, hogy megkezdődik, ami szívünk csak te hozzá, Jézus Isten állapó.
Az emberiség előtt nem lett felfedve, azt Pálnak is megjelentette,
és az ő igényen keresztül mi is megérthettük, hogy nekünk is szól. Mi is így lehettünk hívők, mi is így lehettünk olyan emberek, akiknek a te ígéreteidet komolyan lehet venni, mert tudjuk, hogy amit te megígérsz, az kivétel nélkül szóról szóra mind be fog teljesedni. Köszönjük ennek, mi is részesei lehetünk. Taníts minket a tekintetben, hogy tudjunk ezzel élni, ezzel a titokkal jól élni, és tudjunk biztatni megfáradott, esetleg megszomorodott embereket is, hogy nem, neked van egy lehetőség ebben a hitben, és az a hit, a te szabad mindig képes, a te ígér mindig képes olyan pozitív vigasztalást adni, ahol az embernek nincs az a mély helyzete, amiből az Isten szabad ne tudná az ő lelkét kimenteni és kisegíteni. Így kérünk, könyörünk iskolánkért, oldánkért, bölcsődénkért, Szenteked által áld meg az ott folyó munkát, te áld meg az őszi szünetet, gyermekek, oktatók, pihenését, kikapcsolódását, hogy új út erővel tudják majd elkezdeni az oktatást, a tanulást, a tanítást egyaránt. Könyörgünk minden betegért, idősért, megfáradottért, Szenteled által, légy velünk, a te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Milyen gyermek, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És csemmelj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr és adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen. Helyünket elfoglalom. Először a hitet és hitet hallottuk meg. Hitetem az adakozást, adakozottot válaszol jókedv, adakozott szereti és megáldja az Isten. Adományaink, a mai perség adományainkat, az egyházi törvénynek megfelelő zsinat részére továbbítjuk, tehát az egyházi keresztül továbbítjuk, amely ebben az esztendőben egy olyan gyülekezetet fog segíteni a zsinat döntése alapján, ahol a gyülekezet újra templomában fogja tudni tartani az Isten tiszteletét, templom felújításhoz fog hozzájárulni az adomány, Isten áldja meg az adományainkat. Hirdetem tovább az alkalmainkat, mint említettem, őszi szünet van iskolában a gyermekeink számára, ugyanakkor szerdán délután 4 órai kezdettel kifügy, miután egy hirdetőtárdára is lesz a reformáció napja alkalmában mindenki istentisztelet. Szeretettel hívjuk ezt a testvéreinket erre az alkalomra, ezen az alkalom most Forrai Miklós nyugalmazott esperes fog szolgálni. A reformáció azt gondolom mindnyájunknak olyan érték, ami jó dolog, amikor újra és újra megerősödünk, hogy kik is voltak azok, és mit is tettek, mi az, ami a fővelünkhöz fűződik, hogy az Isten igéje az mindig a legfontosabb maradjon, többek között csak egy az említettem. Örömmel mondom el, hogy az építkezésünk jó ütemben halad, most már van vízóránk is, már a víz is be van kötve, a csatorna is be van egyébként kötve, a gáz is arra vár, hogy a gáz megjön ki, milyen óra alatt akkor a gáz alá föltegyék, és a két vége csatlakoztatva egyik gáz is bent lesz, és folyamatban van az elektromosság csatlakoztatása is. A jövő héten egyébként reménység szerint teljes erővel elindul majd a föstés és a burkolásnak a munkái. Néhány hét alatt reménység szerint gyors tempóba fog szépülni az épület. Imádkozzunk azért is, hogy ez is meglegyen, esperes úr ígérete, hogy az advent idejére fog adni dátumot, ma még nincs dátumunk, mikor szeretnénk felszentelni az épületet, közösen, természetesen az iskolának levőkkel, hiszen az ő javukkal épül ez az épület is. Készüljünk az úrvacsora vételére, a 227. dicséretünk 5.-6. versével, zöldjük és így kezdődik, erősít bennünk hitünket.
Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, a legbővebben elébénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levél 11. fejezetének 23. versével kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti és annak jótéteményét kínálja, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban, eképpen. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk. Atyánk, mindenható örökkévaló Isten, téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen néked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. Most magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, töröld el az én bűneimet, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem, így legyen. Amen. Bűneink megvallása után jertek valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmén a mennyekben, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Honnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességi bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdésekre. Először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét, gyülekezet felelje, hiszem és vallom. Másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje, gyülekezet felelje, én hiszem és vallom. Harmadszor, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul, gyülekezet felelje, én ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Helyünket elfoglalva, akik előkészítettük magunkat az úrvacsora vételéhez, gyülekezet rendje értelmében jobb, szemben, majd baloldalon ülő sorrendjében járuljunk az Úr asztalához a szent jegyek vételére. A úrvacsora vétele alatt a gyülekezet a 438. dicséretet énekelje. Hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz.
szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből, 2018. október 28-án így élhettük vele mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírül véve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Háladatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása, és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében. Ezért imádkozzunk eképpen. Hálát adunk néked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk! Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól. Az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk Istenünk. Légy velünk az előttünk álló héten, te áld meg minden napunkat, hogy mindent a te dicsőségedre tudjunk végezni. Így legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, befejezésül a 462. dicséretünknek az első és második versét énekeljük, csak vezess Uram vég és fog kezem, majd utána fennállva a szózattal zárjuk Isten tiszteletünket.